Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunkat énekeljük. A 92. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. És a 166. énekünket keressük elő, a 166. dicséretünket, melyet mind a négy versével énekeljünk el. Az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 20. részéből olvassuk Isten igéjét. János evangéliumának 20. részében a 19. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Tehát János evangéliumának 20. részében a 19. verstől a 29. versig ezt olvassuk. Mikor azért estve vala azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybe gyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus, és megáll a középen, és mondta nékik: békesség nektek. És ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus: békesség nektek. amiként engem küldött vala az atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, kit kettősnek hívtak, nem vala ővelük, mikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta, békesség nektek. Aztán mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. Hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondanéki, én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, áldja meg az ő annak magyarázatát, és segítsen bennünket az ige követésében. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, aki feltámadtál a halálból és élsz. Magasztalunk téged, aki nagyobb vagy a halál erejénél és hatalmánál. Köszönjük néked, hogy élő úrunk vagy, aki ma is látsz bennünket, ismersz bennünket, és aki ma is eljössz közénk, és szent lelked által, igéd által megállsz közöttünk, és megszólítasz bennünket. És köszönjük, hogy most is úgy köszöntesz minket, hogy békesség nekünk. Látod, Urunk, hogy igen nagy szükségünk van erre a békességre, mert olyan sok békétlenség van a világban is, de a szívünkben, az életünkben is, talán az otthonainkban is. És látod, Urunk, hogy nem bírunk úrrá lenni ezen a békétlenségen. Egyedül a te hatalmas szavad által tudsz bennünk igazi békességet, harmóniát, rendet teremteni. Kérünk, hogy te mondjad nekünk, hogy békesség nekünk ezen a vasárnapunkon is. Élő Jézus Krisztus, segíts minket, hogy meghallhassuk a te szavaidat, és megérthessük azokat, és hittel a szívünkbe tudjuk azokat fogadni. Segítsünk, mert süketek vagyunk, és a szívünk is süket, és nem tudjuk mi a szívünket megnyitni előtted. Ha lelked által nem könyörülsz rajtunk, ha kegyelmed által nem könyörülsz rajtunk, és nem te szólsz, akkor zárva maradunk előtted mi is. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és nyisd meg a szívünket, nyisd meg a fülünket, hogy halljunk, értsünk téged. Kérünk téged arra, Urunk, hogy áld meg egyen-egyenként most minnyájunk szívét, életét. Áld meg, Urunk, a te vezetéseddel, a békességeddel, a vigasztalásoddal, a szereteteddel. Áld meg bennünket önmagaddal, Úr Jézus Krisztus, és add, hogy veled meggazdagodva mehessünk tovább, és mehessünk vissza a hétköznapi életünkbe. Köszönjük néked, hogy jelen vagy köztünk is, és kérünk, áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma te utánad szomjazó emberek gyűlnek össze. Légy ott a templomokban, szólalj meg ige hirdetők ajkán, beszélj az emberekhöz. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak a mai napra következő néhány kérdését és válaszát.
Kérdések és feleletek következnek. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözülé Krisztus által minden ember. Így hangzik az első kérdés. Nem, hanem csak azok, akik igaz hitáltal ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbéli bizadalom is, melyel a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nékem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinni a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és eltemetteték, szála alá pokrokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Köszönjük szépen! Testvéreim, ige hirdetésre készülve a 154. énekünket énekeljük, a 154. dicséretünket, ami így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa! Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk. János evangéliumának 20. részéből, a 28. versből. János evangéliumának 20. részében a 28. vers így szól, és felele Tamás, és monda néki, én Uram és én Istenem. Kedves testvéreim, az apostolok harckép csarnokában lépegetünk, és most előttünk van egy újabb arckép, Tamás apostolnak az arcképe. Tamás nevét úgy szoktuk emlegetni, mint egy olyan férfiújét, aki hitetlenkedő és kételkedő ember. Hát majd meglátjuk, hogy is van ez, mint is van ez. Van, aki úgy emlegeti őt, mint a modern, racionalista embernek az ideálját, aki csak az észszerű, a kézzelfogható dolgokat fogadja el, és másoknak a szava, másoknak a bizonyságtétele nem sokat számít néki. Ha meg nem ragadom, akkor én nem hiszem. Nos, kérdés, hogy valóban igaza van-e ezeknek a véleményeknek is, akik így gondolnak rá, mint a modern embernek a típusára. Azt gondolom, hogy igazán tényleg nagy szükségünk van arra, hogy Tamáson elgondolkozjunk, és egy kicsit úgy az ő igazi arckép, az igazi arcvonásai rajzolódjanak elénk. Tamás. János evangéliumában olvassuk a 11. részben is, de itt is, hogy kettősnek is hívták, amiből arra gondolnak a kutatók, hogy lehet, hogy Iker testvére volt néki, de hát ezt nem nagyon lehet megállapítani a mai eszközökkel, úgyhogy ezt igazából nem tudjuk. De nevéből van, aki erre következtet, de ez nem biztos. Az ő életéről, amit tudunk, azt voltaképp mind János evangéliumából tudjuk. Érdekes, hogy János úgy több tanítványról is ír, akiről a többiek nem nagyon írnak semmit. De János megemlékezik erről a Tamásról is, és fölrajzolja előttünk az ő arcvonásait. Hát így aztán rá vagyunk utalva, most János evangélium alapján vizsgáljuk meg egy kicsit ezt az embert. Legelőször Tamás szeretetéről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. János evangéliumának a 11. részében találkozunk vele először, abból az apropóból, hogy akkoriban Jézus elhagyta Jeruzsálemet, mert életveszélyben volt. Meg akarták őt, már több egyszer ragadni, és meg akarták őt ölni a zsidó nép vezetői, és akkor elment Jeruzsálemből egy Pérea nevű vidékre. Ment, és ott hirdette Isten országát, és hívta az embereket a belévetett hitre. És azt olvasok az írásban, hogy ott nagyon sokan hittek ő benne. Nagyon sokan hallgattak rá, és ott azt élték át, hogy a jeruzsálemi vezetők nem akadályozták az ő munkájuk, a Jézus munkáját se, de a tanítványok munkáját se, tehát úgy akadálytalanul tudták végezni a lelki munkát. És amikor olyan áldott napokat éltek át, és olyan felhőtlen napokat, és olyan boldog napokat éltek át ottan Jézus is, és a tanítványai is, akkor egyszer csak történt valami, tudnélik, megjelent egy küldött Betániából, amely egy Jeruzsálem mellett fekvő kis település volt, és hírt hozott egy ott élő családtól, akikkel Jézus egészen szoros baráti kapcsolatban volt. Ez a család három testvérből állt, amint azt tudják a testvérek, Máriából, Mártából és Lázárból, akik hittek Jézusban, akik gondoskodtak róla, amikor azon a vidéken járt. Jézus baráti kapcsolatban volt Lázárral különösképpen is, és most jön az a hír a kedves családtól, hogy Lázár megbetegedett. Lázár megbetegedett. Kimondatlanul is hívták Jézust, hogy segítsen. Vagy úgy, hogy ott mondjon, ahol van, ott mondjon valamit, mert ezek hitték, ezek a testvérek, hogyha Jézus nem is megy el oda, hanem csak ott messze mond valamit, akkor is meg fog gyógyulni Lázár, de ha úgy látja, akkor jöjjön el, és segítsen rajta, gyógyítsa meg, mert van neki hatalma és ereje, hogy egy ilyen szenvedő beteg embert ugye talpra állítson. Nos, amikor Jézus hírül veszi Lázár betegségét, ezt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére szolgál. Nyilván arra gondolt az Úr Jézus, hogy Lázár betegségének a végső következménye nem a halál lesz, hanem Istennek a nevére fog dicsőség szállni. Hát később így is lett, amint tudjuk, mert Lázár meghal, Jézus elmegy, és föltámasztja őt a halálból, és így, hogy így mondjam, még jobban megdicsőítetik Isten Lázár feltámasztatása által, mintha csak Jézus elmegy, és meggyógyítja a halálos betegségéből. Ám de itt még erről a tanítványok se tudnak, hogy mi is fog történni pontosan, tehát csak annyit tudnak, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére szolgál. Jézus ezek után nem mozdul sehova. Olvassuk az írásban, hogy noha szerette ezt a három testvért, nem indult és nem tett semmit Lázárnak a meggyógyítása érdekében. Ott maradt egy helyben két napig. Várt. A tanítványok már azt hitték, hogy el is felejtődött ez a dolog, hogy ő nekik most vissza kellene menni és itt hagyni ezt az áldott helyet, és véget érnek most ezek az áldott napok, és visszamegyünk Jeruzsálemből, majdnem megölték a mestert, és vele együtt ugye mi is veszélybe forogtunk. Na végre elfelejtődik ez a dolog, és maradunk itt, és végezzük tovább a munkánkat. Két nap múlva azonban Jézus újra előveszi a dolgot, és azt mondja, menjünk ismét Júdeába. Vagyis menjünk csak vissza Jeruzsálembe. Menjünk csak vissza. A tanítványok azonnal megszólalnak, hogy hát most akartak megölni. Most akartak téged ott megölni. Vissza akarsz menni? Ha visszatérsz Júdeába, Jeruzsálembe, akkor az egyenlő a biztos halállal. Nem alkalmas ez az időpont, hogy te és mi is veled együtt ugye visszatérjünk most oda, mert meg fognak minket ölni a zsidó vezetők. Féltik Jézust, féltik önmagukat, és le akarják mindenáron beszélni erről az újabb visszatérésről Jeruzsálembe. Jézus azonban azt mondja nekik, hogy mégiscsak vissza kell menni. Egy érdekes példát mond, azt mondja, hogy avagy nem 12 órája van-e a napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik meg, nincsen abban világosság. Azt mondja ezzel, hogy addig kell mennem oda, amíg világos van, mert eljön a sötétség, amikor már nem mehetek oda. Vagyis most van az ideje annak, hogy elinduljunk, és visszamenjünk oda, és elvégezzük azt a dolgot, amit el kell végeznünk. Mert eljön az ide, amikor már ezt nem lehet ezt a dolgot elvégezni és megtenni. Szándékát aztán még egyértelműbbé tette, és azt mondja, elmegyek, hogy felköltsem Lázárt, aki elaludt. A tanítványok még ebbe az utolsó mondatába is belekapaszkodnak, és azt mondják neki, hogy hát ha elaludt, akkor meggyógyul. Ha alszik, meggyógyul. Az alvás annak a jele, hogy már a gyógyulás útjára lépett, de nem kell nekünk menni. Meg fog az úgy magától is gyógyulni. Nem kell oda mennünk most már. Alszik, marad nyugton. Most minek mész oda, hogy fölébreszed őt? Tehát majd fölébred magától. Ne menjünk a biztos halálba. Ez a lényeg a tanítványok szavaiba. Ne menjünk oda. Akkor aztán Jézus már nyíltan megmondja nekik, amit tudott, hogy Lázár meghalt, és el kell oda mennünk, hogy föltámasszam őt. És akkor tanítványok előtt már nyilvánvalóvá válik, hogy most Jézus már eltökélte a szívében, elhatározta, hogy ő bizony visszamegy Jeruzsálem mellé Betániába, oda, ahova pár héttel azelőtt meg akarták ölni, és erről már nem lehet őt lebeszélni, és ezen a döntésen már nem lehet változtatni, ez egy elvégzett dolog. Jézus vissza fog menni, és ők is mennek vele. Na, ekkor szólal meg Tamás. És itt találkozunk vele először az evangéliumban. Ezt mondja a tanítvány társainak, így olvasok itt az ígében, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Mármint, hogy Jézussal. Hát Tamás szavai elárulják, hogy először is félreértette Jézust. Jézus azt mondta ugyanis az előbb, hogy menjünk el mi is Lázárhoz, aki meghalt. És Tamás ezt úgy értette, hogy akkor most mi is megyünk a meghalt Lázárhoz, tehát mi is meghalunk. Hát menjünk, halljunk meg. Jézus nem ezt értette ezen a mondaton, amit mondott, félreértette. Tamás félreértette Jézust. Tehát előfordul az emberről, hogy félreérti, amit az Úr mond. Nem azt érti, amit kellene, hanem mást ért. Na de érdekes ez, hogy Tamás azt mondja, hogy na de hát, ha már meg kell halni, mi is megyünk oda, ahol Lázár, a halott Lázár van, ugye mi is megyünk a halálba, hát akkor menjünk. Menjünk. Menjünk mi is, hogy halljunk meg vele. Mármint, hogy Jézussal együtt. Testvérek, ez olyan furcsa dolog, hogy Tamásnak itt nem csak a félreértését érezzük meg, hanem azt is, hogy ő egy ilyen pesszimist, egy ilyen borúlátó ember volt. Akinek nem jut eszébe más, mint az, hogy hát most, ha visszamegyünk, nem csak Jézus fog meghalni, hanem vele együtt mi is. De menjünk, azt halljuk. Hát akkor halljunk meg. Ha ennek így kell lennie, halljunk meg. Halljunk meg. Egy ilyen borúlátásra hajlamos ember volt ez a Tamás. Mondom, aki félre is érti Jézust, meg egy ilyen pesszimista beállítottság. Az eszébe se jut, hogy esetleg csak Jézus hal meg, vagy közülük egy pára halnak meg, és nem mindnyájan halnak meg. Nem, azért Jézus is megfogalmazza, mi is megyünk, és akkor mi is vele együtt fogunk meghalni. A legrosszabbra gondol. Azonnal a legrosszabbra gondol. De testvérek, itt egy harmadik kis vonásra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Tudnélik, ez pedig a félreértésen és a borulátáson túl. Tamásnak a Jézushoz való ragaszkodása. A Jézushoz való mély szeretete. Ez az ember tényleg borulátóan látja a holnapot, a jövőt, és tényleg félreérti Jézust, de mindezen túl ez az ember, azt megértjük a szavát, hogy ragaszkodik Jézushoz. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Vele meghalni. Ez az ember hűséges akar lenni Jézushoz, akkor is, ha Jézus meghal. Halálba is kész vele elmenni. Halljunk meg vele mi is, ha már így kell lennie. Testvérek, én azt gondolom, hogy Tamás jellemvonásai közül nem a kételkedés vagy hitetlenség a legfőbb vonás, hanem ez a Jézushoz való ragaszkodás, ez a Jézushoz való szeretete. Ez fontosabb nála. Mint egy ilyen korlátlan, rajongó szeretet van benne az Úr Jézus Krisztus személye iránt. Hát, ha ő meghal, megyek én is. Gyertek ti is, menjünk velem is. Nem hagyjuk őt el a halálában, ha már az életében együtt voltunk vele. Nos, olyan furcsa dolog ez, testvérek, hogyha azt mondom a testvéreknek, hogy na mondjanak valakit, aki Jézust igazán szerette, akkor általában az első tanítvány, aki eszünk jut, János. János, aki Jézust szerette, és Jézus is őt szerette erősen. És nem Tamás jut az eszünkbe, pedig ez a mondata az ő Jézus iránti mély szeretetéről tanúskodik. Menjünk, fiúk, és halljunk meg vele mi is, mert jobb lesz vele együtt meghalni, mint nélküle tovább élni. Ez egy szeretet, testvérek. És bizony ez a mély szeretet, ez meglátszik egy másik történetből is, ahol ugyancsak Tamás szerepel. János evangéliumának a 14. részében az utolsó vacsora leírását olvassuk, ahol Jézus épp beszél a tanítványinak az ő elmenetelé, elmegyek és helyet készítek neked, és ott az 5. versben megszólal Tamás, aki azt mondja, hogy nem tudjuk hova mész, honnan tudnánk az utat. Azt se tudjuk, mi az úti célod. Hogyan tudnánk akkor, hogy hogyan jutunk el oda? Tamás felfogta azt ott az utolsó vacsorán is, hogy Jézus elmegy, elhagyja őket, de ha elhagy, hogy találjuk meg őt újra? Ez a problémája neki. Azt se tudjuk, hova megy, és hogyan fogjuk akkor megtalálni. Mert meg akarunk találni, és ott akarunk lenni, ahol te vagy. Ezek a szavak is, testvéreim, az én számomra Tamásnak a Jézus iránti szeretetét árulják el. Ő nem akar elválni Jézustól. Ő, ha el is megy Jézus, követni akar őt oda, hova megy. Mert vele akar lenni. Vele akar lenni. Összenőtt Jézussal. Inkább meghalna, mint hogy Jézus nélkül tovább éljen. Tehát testvérek, csodálatra méltó ez a Jézus iránti ragaszkodás ebbe a tanítványba. És mindjárt ebben a fényben magunkat is megvizsgálhatjuk, mert mi is bizony, hát ha Jézus tanítványainak valljuk magunkat, előfordulhat velünk, valljuk be férfiasan és becsületesen, hogy Jézus egy csomószor félreértjük. Meg azt is bevallhatjuk, hogy van bennünk egy jó adag borulátás. De az a kérdés most inkább, testvéreim, hogy van-e bennünk Jézus iránt ilyen ragaszkodás? Az Úr Jézus Krisztus személye iránti ilyen szeretet, hogy mi se élni, se halni nem akarunk nélküle. Ezt én nem tudom megítélni a testvérekről, mindenki magát kell, hogy megvizsgálja, hogy én szeretem-e Jézust. Minden esetre Jézus egyszer megkérdezte ezt, ugye Pétertől is, az őt eláruló tanítványtól 3-szor tagadta meg, 3-szor kérdezi meg Jézus, hogy szeretsz-e engem. Tehát Jézus, hogy így mondjam, bennünket is kérdez, és firtatja a szívünket, hogy mi a szívünkből szeretjük-e őt, aki meghalt, és aki feltámadott, akivel itt találkozunk a Bibliában, nem képeken, nem szobrokban, nem különböző regényekben vagy filmekben, hanem itt, ő az élő Jézus, akarja tudni, hogy szeretjük-e őt. Mert ez a legfontosabb. Már Isten is azt mondta, emlékeztek a zsidóknak, hogy mi a törvénynek az összefoglalása? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Teljes szívedből, teljes erődből. Jézus ugyanígy foglalta össze az Isten törvényét. Isten már a zsidóktól ezt kérte, hogy szeressék őt, ragaszkodjanak hozzá. Ez legyen a legmélyebb érzés a szívükben. Egyetlen más vallásban sincs benne, testvérek. Az ősi vallások közül egyikben sincs benne az Istennek a szeretete, vagy a legfőbb lénynek, vagy nem tudom, legfőbb erőnek, vagy nem tudom, energiának a tisztelet. A tisztelet benne lett a félelemtől az is, de a szeretet nincs bennük a vallásokban. Ti szeressetek engem, mert én is szeretlek titeket. Az én szeretetem gerjeszti fel a szívetekben az irántam való szeretetet. Ezt az Isten a zsidókkal egy szeretet kapcsolatot akart kiépíteni, és utána megmarad ez Jézus és a tanítványai között is. Azt akarja, hogy szeretet kapcsolat legyen köztük és közte. Én szeretlek, én előbb szerettelek titeket, mint ti engem. Szerettek-e ti is engem? Te, Péter, és látjuk, Tamás szerette Jézus, de te, meg én szeretem-e Jézus? Ilyen odaadóan, ilyen mindenek fölötti ragaszkodása a testvérek. Hát hadd kérdezze Jézus, hadd firtassa a szívünket, milyen a mi hozzávaló kapcsolatunk. De nézzük tovább, testvérek, mert nyilván az Úr Jézus azt kívánja, hogy mi is szeressük őt. És nyilván, hogy mivel Jézus látta ezt Tamásban, ezért egyáltalán nem bántotta Tamást. Se ott az utolsó vacsorán, se itt korábban. Nem bántott őt, egyáltalán nem bántotta, nem kritizálja őt. Ott mondjuk a feltámadásnál, feltámadás után ott mondott neki valamit, de Jézus tudta, hogy ez az ember szeret engem. És azért mondja, amit mond. Hát ez a szeretet, testvérek, Jézus, mondom, ezt is bennünk is ki munkálja az ő irántunk való szeretetével, amit a kereszten mutatott meg, amit a megváltásunk által mutatott meg a legfényesebben, a legdicsőségesebb módon. Mert ott mutatta meg a keresztjén, hogy mennyire szeret minket, az ő ellenségét, az elveszett bűnösöket. Akkor elvett a mi bűneinket és a büntetésünket, a kárhozatot, megváltott minket. Hát ebben mutatta meg az ő számunkra érthetetlen, fölfoghatatlan, örökkévaló szeretetét. Onnan tudjuk leolvasni, hogy szeret engem az Úr, szeret engem a Krisztus. Én szeretem-e őt, ha megállok a kereszt előtt, és erre gondolok. Szeretem-e én is őt? Na, tényleg lépjünk tovább. Tamásnak a szeretetén túl a bátorságát is vegyük figyelembe, testvérek. Mert azt látjuk, hogy Tamást, ez a Jézus iránti ragaszkodás, szeretet bátor emberré tette. Ez a bátorság egy erős bátorság az ő szívében, az ő lelkében, az ő életében. És itt egy picit, ha megállunk, akkor mindjárt megértjük, hogy miért olyan nagy dolog ez, legalábbis az én számomra. Tudnék, azért nagy dolog, mert ez a Tamás egy ilyen borúlátásra hajlamos, egy ilyen pessimista beállítottságú ember volt, és egy pessimista embernek mindig nagyobb lelkierőre van szüksége a bátorsághoz, mint egy optimistának. Az optimista ember az könnyebben bátor, mint egy pessimista. Mert ő eleve úgy gondol a jövőre, hogy na, hát lehet, hogy most egy kicsit olyan borongós, de aztán majd úgyis eloszlanak a felhők, és kisüt a nap, és menjünk, és egyszer vár minket a fény az út végén. Gyerünk, feszüljünk neki, és induljunk bátran előre. De aki pessimista, aki nem lát semmit az út végén, semmi ragyogás, semmi fény, csak a sötét, a ború, a homály, hát annak az is összeszedheti magát, hogy na, bátran induljunk, feszüljünk neki a dolgoknak, de neki nehezebb bátornak lenni. Neki nehezebb bátornak lenni. Egy optimista abban a helyzetben talán ezt mondta volna, hogy na, menjünk mi is Jézussal, ha már megyünk Jeruzsálembe, és ott van Betániába, a biztos halálba megyünk, de hát menjünk, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát sok minden történhet még addig, ő tudja, hogy mit csinál, elég hatalmas minden csodára ez a Jézus, hát legyünk hozzá lojálisak, maradjunk mellette, hát majd meglátjuk, mit hoz a holnap. Így szólt volna egy optimista, de egy pessimista, aki automatikusan a legrosszabbra számít, meg fogunk halni mindnyájan. Ennek ellenére menjünk. Itt van egy nagy adag bátorság ebben az emberben. Meg fogunk halni. Más nem történhet, egyáltalán más, jóra nem fordulhat semmi. Életben nem maradhatunk. Mindegy, hogy Jézus ott van, vagy nincs ott, meg fogunk halni. ő is meg fog halni, mi is, végünk van. De menjünk! Halált megvető bátorság van ebbe a Tamásban, így érzékelem testvérek. És így ez a Jézus iránti szeretet az adja neki ezt a fajta heroikus vagy hősies bátorságot a szívébe, a lelkébe. Testvérek, különös az, hogy a Jézus iránti szeretet még egy ilyen pessimisztikus, egy ilyen borúlátásra hajlamos embert is ennyire föl tud bátorítani. Azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog, ez a Jézus iránti ragaszkodás, mert ez még egy ilyen embert is föl tud bátorítani. Halált megvető bátorrá tud tenni egy ilyen csüggeteg, egy ilyen semmi jót nem nagyon váró embert is, mint ez a Tamás. Mindnyájunknak vannak testvérek ugye olyan pillanatai, hogy már magunkról is beszéljünk egy kicsit, amikor úgy beborul fölöttünk az ég, de aztán, hogy tudjuk, hogy hát talán majd jönnek a világosabb napok, és órák, és percek, és na, hát majd jobbra fordulnak a dolgok. Van bennünk egy ilyen reménység, de vannak olyan emberek, testvérek, akiknek ez a fajta gondolkodás nem természetes. Inkább az a természetes, hogy a jövőben semmi fényt nem látnak, csak homályt, borongást, szomorúságot, bajokat látnak a jövőben maguk előtt. Nem látják, hogy majd kiderül az ég, nem, mindent olyan sötéten látnak. Rájuk telepszik egy ilyen bánat, egy ilyen szomorúság, egy ilyen lehangoltság. A szívükben hordozzák a szomorúságot, és az a benyomásunk sokszor, mint hogyha ettől a nagy szomorúságtól nem is akarnának megszabadulni, mint hogyha ez lenne az ő nagy kincsük, amit úgy őrizgetniük kell. Ő ilyen alapvetően egy ilyen fekete szemüvegen át nézik a világot, és néha le is teszik, gyorsan visszakapják, mert ők csak ezen keresztül akarják látni a dolgokat. Mint hogyha ebben valamiféle örömük telne. Testvérek, ilyesféle lélek volt ebben a Tamásban is. Ilyesféle lélek volt, és sok mai emberben is ilyen lélek van. De vajon nem lehet, hogy a ma élő ilyesféle lelkeket az Úr Jézus iránti szeretet mégis fölbátorítja, bátor és erős emberekké teszi? De lehet, testvérek. Lehet, hogy ha nincs a szívébe az Úr Jézus iránti szeretet, az hozzá való ragaszkodás, akkor egy ilyen borulátó ember tényleg magába roskad. Depressziósan néz maga elé, semmit nem lát maga előtt. Semmi, csak magába roskad, és úgy van, és úgy mennek az órák, a napok, a hetek, és nem nagyon mer semmit se csinál, inkább olyan gyáva embernek lehetne mondani, mert most minek kezdjek bele bármibe, és olyan toporog egy helyben, nincs benne az a tett erő, az a tenni vágyás, hogy változtassuk a dolgokat, vagy fordítsuk meg a dolgokat, vagy tegyük jobbá, nem, csak... Szóval lehet, testvérek, hogy valaki ilyen, de nem lehet, hogy a Jézus iránti szeretet mégiscsak egy ilyen embert is bátor emberré tesz, tett erős emberré tesz, aki azt mondja, hogy nem baj, hogy sötét a jövő. Mégis nekifeszülök az előttem álló dolgoknak, és megteszem, mert a Jézus iránti szeretetből egy olyan bátorságot, egy olyan lelki erőt merítek, hogy van erőm megtenni a dolgokat, és nem hagyom el magamat, és nem roskadok magamba. Lehet, testvérek, hogy fontos ebből a szempontból egy jó barát is. Nagyon különös ez a Tamásnak az emlegetés a Bibliában, mert azt olvassuk, hogy Tamás mindig Mátéval együtt szerepel, vagy Mátéval van valahogy párba állítva. Emlékeztek, hogy legutóbb Mátéról beszéltünk, akinek a személyisége, vagy az egész életútja, ami mögötte volt, nagyon bátorító lehetett ennek a Tamásnak is. Hiszen Tamás azt látta Mátéban, hogy a kegyelem, Jézusnak a szeretete mivé tud tenni egy olyan embert, mint ez a nyavajás Máté, ugye, aki vámszedő volt, aki a nép megvetettje volt, aki egy kiközösített ember volt, és Jézus mégis fölkarolta, és mégis a tanítványává tette őt is, és mégis úgy szereti ezt a Jézus, és akkor biztos engem is. És akkor mindig ott serte-pertél Tamás Máté mellett. Lehet, testvérek, hogy szükségünk van, ha ilyen borulátó emberek vagyunk, egy olyan barátra, akiben Isten kegyelmét látjuk, ragyogni. Aki, ha ránézünk, akkor az jut eszembe, hogy hát még őt is szereti az Úr. És hogy szereti őt az Úr, hogy használja őt az Úr. És úgy vele összetartani fontos lehet. Egy ilyen borulátó, pessimista embernek ahhoz, hogy fölemelkedjen egy kicsit saját magán, és megbátorodjon a szíve. szárnyakat kapjon, vagy tett erőt kapjon az Úrtól. Szükségünk lehet egy-egy ilyen lelki testvére, testvérek, ha ilyen alapvetően ilyen borulátó emberek vagyunk. Hát Tamásban, testvérek, az biztos, hogy a Jézus iránti szeretetből egy testvéri közösségbe, azért volt ebbe az emberbe bátorság, hogyha ő kész volt arra is, hogy meghalljon Jézussal együtt. Úgy elgondolkoztam ezen, hogy azért ez nem akármi bátorság azért, testvérek. Hát most melyikünk lenne, magamat is belétve, melyikünk lenne képes arra, hogy most úgy azt mondjuk, hogy én kész vagyok az életemet odaadni Jézusért. Kész vagyok meghalni a Krisztussal együtt. Hát melyikünk lenne erre? Valószínűleg egyikünk sem. Mert nincs bennünk egy olyan bátorság, egy olyan erő, hogy erre készek volnánk. Van bennünk inkább egy gyávaság, egy mit tudom, mert nem ér nekünk ez annyit, hogy ilyen áldozatot hozzunk érte, ugye? Ez egy nagy bátorság, testvérek, ami ebbe az emberbe lakozott, hogy a halálba is kész elmenni Krisztussal. Ha meghalunk, hát meghalunk. De ilyen bátor keresztényekre, testvérek, akik mondjuk nem a halált megvető emberek, de mondjuk így a halált megvető bátorságot bírnak, ilyen keresztényekre, testvérek, a mai világban azért elég nagy szükség volna. Én azt mondom, mert ma nagyon sok gyáva kívül ember van, nagyon sokszor vagyunk erőtlenek, gyávák, meghunyászkodók, megalkuvók, olyanok vagyunk, mint a többi ember, mert nincs bátorság nem, hogy életünket Jézusért adni, hanem arra sem, hogy nemet mondjunk egy-egy istentelenségre, egy-egy csalásra, egy-egy hazugságra. Meghátrálunk. Nincs bennünk bátorság. Kitartani az ige mellett a családban, amikor esetleg a hitetlen szüleink vannak, vagy hitetlen testvéreink, akik mindenféle istentelenséget akarnak nekünk bebeszélni, vagy éppen arra rávenni bennünket. És nem, egyszerűen föladjuk az állásainkat. Nincs bennünk bátorság a küzdelemre, a lelki csatára. A sátán is támad bennünket. Ott is, hát jön ezzel a kísértéssel azzal, és mi nem bátran szembeszállunk vele, hanem egyszerűen hagyjuk, hogy legyőzzön. Sodródunk bele mindenféle istentelen dolgokba, döntésekbe, cselekedetekbe, szavakba, indulatok visznek bennünk. Nem az Úr dirigál, mert nincs bennünk bátorság arra, hogy nemet mondjunk a sátán kísértéseire. Testvérek, olyan nagy szükség lenne, hogy lennének olyan bátor keresztények a mai világban is, akik kiállnak és Krisztusnak a nevét, Krisztus evangéliumát, az ő keresztjét, mint egy magasra emelik, a szavaikkal, az életükkel, erkölcsi példájukkal, mintát adó életvitelükkel. De hát alig látunk ilyet, testvérek. Legyünk őszinték. Alig látunk bátor keresztényeket, mi csak keresztények is mennek a pénz után, merülnek el a világias dolgokba, ezt csinálják, azt csinálják, ugyanúgy élnek, mint a világiak. Hát most hol vannak a bátor keresztjének? És ha akkor leásunk egy kicsit a dolgok mélyre, akkor honnan is jött ebbe a Tamásba a bátorság? Onnan, hogy szerette Jézust. És volt egy testvér, aki lehet, hogy sokat segített neki az erőtlenségeibe. Hát akkor szeretjük mi Jézust, és van egy lelki testvér, aki mellettünk áll, és aki segít minket. Hát legyen, testvérek! És ez a Jézus iránti szeretet dolgát, ezt gondoljuk át újra meg újra. Minden nap vizsgáljuk meg a szívünket ebbe a tekintetbe. És engedjük, hogy Jézus szeretete töltsön el minket, és gerjessze minket iránta való viszont szeretetre. És akkor meg fogunk bátorodni. Végül, testvéreim, Tamásnak a szomorúságáról is hadd mondjak, vagy kétkedéséről, inkább talán jobb, ha így fejezem ki, erről is egy pár szót hadd mondjak. Ezek a tanítványok, azt olvassuk az írásban, hogy amikor megölték az Úr Jézust, ugye gyászolni kezdenek, és elzárkoznak, bezárkoznak valahová, egy házba. Tamás nincs közöttük. Már eltelik a Jézus által megmondott idő, tehát a feltámadásának a napja eljön, Jézus feltámad, tanítványok ott vannak, még mindig gyászolgatnak, még mindig ott vannak bezárkózva, még ott szomorkodnak. Tamás nincs közöttük. Tamás nincs közöttük. Úgy gondolkozunk ezen, hogy miért nem volt közöttük. Miért nem ment oda a többiek közé? Azért, testvérek, mert valószínűleg ez az ember valahol egymagában kesergett. Valahol egymagában kesergett. Teljesen magába lehetett roskadva. Nem akarta, hogy még a gyászában, Jézus iránti gyászában nem akarta, hogy mások mellett legyen ő, vagy mások mellette legyenek. Ő egyedül akart gyászolni. Teljesen magába akart lenni. A legrosszabb álmai váltak valóra, amikor Jézust így elveszítette, hiszen aki nagyon szereti Jézust, annak nagyon fáj Jézus elvesztése. Aki nagyon szereti Jézust, annak nagyon fáj Jézus elvesztése. Annyira nagyon fáj neki, hogy végső elkeseredésében magába roskad, teljesen magába roskad ez az ember. Nem akar a többiek látni, és akarja a többieket, hogy együtt legyen velük, vagy valami. Van ilyen testvérek, nem tudom, hogy volt-e valaki így, hogy nem akarok emberek közé menni. Annyira magam alatt vagyok, annyira el vagyok keseredve, hogy nem, minden szó, amit mondanának, már az is fájna. Ne beszéljenek hozzám. Hagyjanak engem csöndbe, hagyjanak engem nyugodtan. Nem találom a helyemet sehol, semmilyen társaságba. Ha valaki nagyon szeret valakit, akkor előfordul a testvérek, hogy ilyen módon éli meg az elvesztését. Nem segít a suttogásuk, nem segít a simogatásuk, nem segít a kézszorításuk, nem segít a vállveregetésük. Magamba akarok lenni, és bele temetkezni a fájdalmomba és a gyászomba, és nem akarok ebből kilépni. Én azt gondolom, testvérek, hogy ez az ember ez így gyászolt. Azért nem volt ott a többiekkel együtt, mert magában volt eltemetkezve, a gyászába volt teljesen belehullva. A különös, testvérek, hogy amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, és nincs ott Tamás, de a többiek látják, és átélik, hogy Jézus tényleg föltámadt, és a hír igaz, Jézus tényleg él, akkor mi az első dolguk? Az, hogy törődnek ezzel a távol lévő emberrel. És azért csak elmennek hozzá, és megmondják neki azt a mindennél jobb hírt, mert ennek az embernek ennél jobb hírt nem lehetett mondani, mint hogy láttuk az Urat, Tamás, te magadba roskadt, nyomorult, gyászoló testvérünk, aki nem akarod, hogy simogassunk, aki nem akarod, hogy szeressünk, aki semmit nem akarsz, mert el vagy bukva a gyászodba, és bele vagy ebbe totál feledkezve. Jézus él, láttuk az Urat, mondják neki. Milyen különös, nem, hogy elmennek hozzá, és direkt elmondják neki. Tamásnak, hogy él a Krisztus. Ettől azonban Tamás szomorúsága még nem szűnt meg, hanem azt mondja, hogy hát ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz, ez a hír. Majd akkor hiszem el, hogyha beleteszem az ujjaimat a sebek helyére, és a kezemet belebocsátom az oldalába, ahova beledöfték a dárdát. Majd ha megtapasztalom én magam is Jézust, akkor majd hiszem, hogy él. Akkor majd elfogadom, de addig nem. Minden esetre a tanítványokkal tart. És amikor újra eltelik 8 nap, akkor benn vannak megint ott abban a bezárt helyen, azon a bezárt helyen a tanítványok, de már Tamás is velük van. Tehát, minthogyha Tamás úgy kilépett volna ebből a mély elkeseredéséből, ebből a mély gyászából, és újra ott van a többiek között, a tanítványi körben. És akkor ott a tanítványi körben újra megjelenik Jézus. Újra megjelenik Jézus. És akkor, amikor újra megjelenik, akkor köszön nekik megint, békesség nektek. És rögtön Tamáshoz fordul. Mert most ő érte jött Jézus. Ez nem csak a tanítványok szeretetéről beszél, hanem Jézusnak a Tamás iránti szeretetéről is. Hogy odafordul ehhez az elkeseredett tanítványához, ehhez a mély sebet hordozó tanítványához. És azt mondja neki, hogy hát Tamás, hát hogy van ez, hogy mit mondtál te? Nem ezt mondja, most csak a saját szavaimmal adom vissza. Azt mondtad 8 nappal ezelőtt, nem voltam itt, ugye? Nem is mondta el senki a tanítványok közül nekem, de én tudom, hogy mit mondtál. Hát gyere és tedd, nézd meg a kezemet, és nézd meg az oldalamat. Jézus egyszerűen kijelenti magát, itt egy valami csodálatos dolog ez, testvérek, hogy kijelenti magát, mert annyira szereti ezt az embert, hogy nem hagyhatja benne ebben a bizonytalanságában, ebben a kétkedésében. Kijelenti magát neki. Én vagyok az Tamás. És Tamás elmondja a legcsodálatosabb hitvallást, amit még szinte azt mondjuk, még Péter hitvallását is felülmúlja. Ugye, amit mondott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Én Uram és én Istenem. Én Uram és én Istenem. Fölismeri, hogy nem csak az, hogy Jézus él, hanem az, hogy ő az én Uram, és Jézus maga az Isten. Én Uram és én Istenem. Te vagy. Te vagy. Testvérek, Jézus, ha nem jelenik meg, és nem szól hozzá, akkor a többiek hiába beszélnek ennek az embernek. Jézusnak kellett hozzá beszélni. Jézus kellett, hogy leleplezze magát előtte. Jézus kellett, hogy meggyőzze ezt az embert arról, hogy ő az, hogy ő él, hogy ő Úr mindenek fölött, és ő maga az Isten. És Jézus megteszi ezt. Csodálatos dolog, testvérek, nekünk is ez a mi életünkben, mert hát én elmondhatom testvéreknek, a testvérek elmondhatják másoknak, hogy Jézus él. Hogy Jézus egy élő személy, aki Úr mindenek fölött, aki maga az Isten. Mert Jézus Isten. Elmondhatjuk. De a legnagyobb dolgot nem tudjuk megadni az embereknek. Tamásnak se tudták megadni a tanítványok, hogy leboruljon Jézus előtt, és ő maga elfogadja Jézust Urának és Istenének. Ezt mi nem tudjuk, ezt csak Jézus tudja megadni. De milyen csodálatos, testvérek, hogy Jézus ma is megadja. Hiszen nekem is megadta, sok testvérünknek is megadta. Hogy mintegy neki jelenik meg, nem látomásban, nem, az igén keresztül, a lelke által, és érzékelteti az emberrel, hogy én élő személy vagyok, én vagyok a te Urad, és én vagyok a te Istened. És egyszer csak az ember, amikor Jézus ezt teszi vele, hogy leleplezi magát, előtte akkor az ember leborul, és Jézust kezdi imádni, testvérek. Az ő uraként, személyes uraként és Isteneként. Testvérem, te Jézus előtt már így leborultál? Mondtad neki, hogy én Uram és én Istenem? Ha ő kijelenti magát neked, akkor meg fogod ezt tenni. Hogy mikor teszi meg, nem tudjuk. Tamás se tudta, hogy mikor fog megtörténni, a többi senki nem tudta. De Jézus tudta, 8 nappal később. Lehet, hogy 2 óra hossza múlva, lehet, hogy holnap után, lehet, hogy 10 év múlva, de Jézus egyszer csak leleplezi magát neked. És akkor te is leborulsz, és azt mondod, én Uram és én Istenem. Szétfoszlik a szomorúság. Szétfosztik a borulátás, szétfosztik a pesszimizmus, szétfosztik ez a mélységes gyász, és egyszer csak kiemelkedik az ember. Én Uram és én Istenem. Jézus azt mondja neki, boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél. De tudd meg, hogy mostantól kezdve boldogok, akik nem látnak a testi szemükkel és hisznek. Testvérem, akkor leszel boldog, amikor nem látod Jézust és mégis hiszel benne. Mai ember ilyen racionalista, hogy látni akarom, előbb aztán majd hiszek. Nem leszel boldog. Jézus azt mondja, akkor leszel boldog, ha nem látsz, ha nem fogsz semmit, hanem hiszel az igének. És azt mondod az igének meghajolva, én Uram és én Istenem. Hát itt van ez a Tamás testvérek, aki Jézusnak egy sajátos, különös tanítványa, itt van az arckép előttünk, látjuk az ő Jézus iránti szeretetét, láttuk azt, hogy ez a szeretet hogy bátorította, hogy erősítette meg őt. És látjuk azt, hogy Jézus, amikor nagyon elszomorodott az ember, hogy emelte fel a szomorúságból, hogy húzta ki abból a kételkedésből, ami benne volt, abból a hitetlenségből, és hogy tette őt egy hívő, újra hívő emberré. Az életéről sokat nem tudunk, a továbbiakban, mint egy eltűnik, ő is előlünk. Maradt fönn róla egy-két irat, van a Tamás Akták nevű dokumentum, ami az ő cselekedeteiről szól, de ezek már inkább ilyen legendarisztikus elbeszélések róla. Az biztos, hogy ő is egy evangélista lett, apostolként járta a környező országokat és hirdette a Krisztust. Úgy tűnik, hogy ő is vértanú lett a későbbiekben. A halál nem ért megint ki így, ki úgy adja elő, de aztán biztos, hogy úgy lett, hogy mondta, hogy menjünk el, mi is halljunk meg vele, hát végül tényleg így lett, hogy Krisztusért meghalt ez az ember is. Nem szent ő, hanem egy ugyanolyan ember, mint bármelyikünk. Akinek Jézus kijelentette magát, akit eszközévé tett, és akinek a neve föl van írva a mennyei Jeruzsálem alapjaira is. És ha úgy lesz, akkor viszont látjuk őt még, és beszélgethetünk vele. Isten áldja meg a szívünkben az ő igéjét. Jöjjetek és imádkozzunk most! Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te szeretted ezt a Tamás nevű tanítványodat is nagy-nagy és feltétlen szeretettel. És köszönjük, hogy ő is szeretett téged. És köszönjük, hogy olyan bátorrá tetted őt. És áldunk téged azért, mert amikor elkeseredett és hitetlenkedett, akkor sem hagytad őt ebben az állapotában, hanem kiemelted őt ebből. Légy áldott, hogy te így szeretsz bennünket is. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, hogy föltámadtál. Köszönjük, hogy kijelented nékünk magadat, hogy higgyünk benned, hogy leboruljunk előtted, Istenünknek és Urunknak valljunk, és imádjunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is erre hívtál, és erre szólítottál bennünket az igéd és lelked által. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg különösképpen azokat, akik gyászolnak közöttünk. A te vigasztaló szereteteddel jelentsd ki magadat őnékik is, és emeld föl őket, vigasztald meg az ő szívüket. Áld meg, kérünk, az egész gyászoló családot a te közelségeddel, és add, hogy téged imádva, téged szeretve találjanak igazi vigasztalást benned. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi népünket. Látod ezt az elesett, nyomorult állapotban lévő népet, Urunk. Könyörülj meg, Urunk, ezen a nemzeten, és add, hogy hozzád találhasson, előtted meghódolhasson, úgy, mint egykor Tamás tette. Jelensd ki magadat, Urunk, minél több honfitársunknak, rajtunk keresztül is. De szólj hozzájuk, Urunk, és add, hogy előtted leborul, és téged imádó emberek legyenek, s ne a pénzt vagy más egyéb bálványokat imádjanak. Köszönjük te néked, Urunk, hogy várhatjuk és kérhetjük tőled ezt is. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg az idős testvéreinket, akik talán egyedül vannak otthon és magányosak. Kérünk, hogy légy közel hozzájuk, és add, hogy beléd tudjanak ők is kapaszkodni. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat egyen-egyenként. Kérünk, légy a mi vezetőnk, és segíts, hogy neked engedelmesen tudjunk élni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Március 13-án 11 órakor búcsúztunk Palotás Lajosné bihari terésztől. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott kedves családtagjainak, ismerőseinek, az egész gyászoló családnak. Hirdetek egy másik temetést is. Egyházmegyénk egykori esperese Dányi József, esperes úr, Hódmezővásárhely jótemplomi lelkipásztor testvérünk elhunyt. A temetése március 19-én holnap lesz Hódmezővásárhelyen a kincses temetőben 14 óra 30 perckor. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott özvegyének és gyermekeinek és az egész családnak. Esküvőt hirdetek, első ízben hirdetem dr. Csap László és Havasi Ágnes nevét, akik Kübekházán szeretnének házasságot kötni április 7-én délután 16 órakor. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, és egy távolabbi időpontra is hadd hívjam föl a testvérek figyelmét. Nagy Solymosra mennénk, tehát testvérgyülekezetünkbe, Erdélybe, április 18-tól 22-ig. Tehát április 18-tól 22-ig lehet már jelentkezni, néhányan már jelentkeztek is. Aki még szeretne jönni, az kérem, hogy időbe gondolkozzon és iratkozzon föl. Kint, ha jobb oldalra mennek a testvérek, ott van a fali táblán egy kis jelentkezési ív, és oda is toll, és föl lehet iratkozni oda. Tehát április 18-tól 22-ig mennénk. Nem szokott ez az út 5-6 ezer forintnál többe kijönni. Tehát így készüljenek a testvérek erre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül, válaszolva Isten igéjére, a 462. énekünket keressük elő, és énekeljük ezt mind a három versével, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Ezután pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.